vagy tehát interjú megvetjük a könyvet. Tehát mi Zohar Lám, Zohar mindenkinek, 7. kötetből Balak, nincs angol fordítás, úgyhogy elnézést előre is a fordításért. Kérdéseket kérdezhetünk a kaptévén keresztül, és kiválasztott kérdéseket meghallgatunk a lecke során. Egy ima Mózes számára, ima David számára, ima a szegény számára. Az lett mondva, hogy a szegény imája az, amikor ő gyenge. A háromról írva van, három ima. Az első az Mózes imája, a másik a Dávidé, a harmadik a szegénynek az imája, amelyek összekapcsolódnak egy-két. Az avukának az imája az a profétája. Ebben az esetben, mint hogyha négy lenne. Azonban a Habakkuknak az imája az nem valódi ima, bár az ima megvan említve ezzel kapcsolatban. Ez egy dicsőítés és köszönetmentés a Teremtőnek, hogy a Teremtő megadta neki az élete felújítását, csodákat végrehajtva, hatalmas cselekedet végrehajtva vele, mivel ő a Slomitnak a fia, akit Elisa életre keltett. Következő pont. És csak három fajta imáról beszélünk. Az első az a Mózes imája, az Isten embere. Az az ima, amelyet egy másik ember imája nem hasonlított. A második a Dávid imája, az egy ima, amelynek nincs hasonlítható ima, amit nem lehet egy király, más királyhoz hasonlítani. A harmadik az pedig a szegénynek az imája, és ez a legfontosabb a három ima közül. Ez az ima, amely el van fogadva Mózes és Dávid imája előtt, és az összes többi ima előtt a világban. Ez a legfontosabb ima. Következő pont. Mivel a szegény az a törött szívű, azt mondja, hogy a Teremtő közel van a törött szívűekhez. És a szegény az állandóan vitázik a Teremtővel, és a Teremtő meghallja a hangját, meghallja a szavait. Amikor a szegény felemeli az imáját, akkor megnyitja az összes kapuit, ablakait a mennyeknek, és az összes többi ima, ami felemelkedik, az visszataszítja ezt a szegényt, ezt a törött szívűt, hogy az írva van, hogy a szegény imája az, amikor ő gyenge, és akkor szükségszerű azt mondani, hogy elvesztett az erejét, az, hogy mikor veszíti el az összes erejét. Ez azt jelenti, hogy ez létrehoz egy késedelmet, és ez visszatartja az összes többi imát a világban, amely nem léphet be, ameddig ez az ima be nem lép. Ez az erő elveszítése jelenti az a késletet, és a Teremtő azt mondja, egyesítsétek az összes imákat, és akkor az ima felemelkedik hozzám. Én nekem nincs szükségem egy bíróságra, hogy megítéljem őket, az összes szenvedés ellenem, az összes vád ellenem, és hogy egyedül legyek velük. Csak a Teremtő van egyedül ezekkel a támadásokkal, ezzel az imával, ahogy azt mondja, hogy a Teremtő előtt kiönti a lelkét. Következő pont. Az összes seregek a mennyekből kérdezik egymást, a Teremtő mit tesz, miről gondoskodik? És azt mondják nekik, hogy ő egyesülti a vágyát az edényekben a törött szívekkel, és egyikük sem tudja, hogy mi történik a szegény imájával, és az összes támadások a vádakkal, mivel a szegénynek a vágya az csak akkor jelenik meg, amikor ő sír, könnyeket a Teremtő előtt, és a Teremtő aspiráció csak akkor ébred föl, amikor azokat korrektnek találja, és azok ki vannak önt felőtte. És ez ugyanaz az ima, amely késletet és megállítja az összes többi imát a világban. Következő pont. Mózes felemelte az imáját, és várt ezzel az imával napokig, mivel ez a szegény imája megkísletett, és Dávid meglátta, és látta, hogy a mennyek kapui készen állnak, hogy megnyissák magukat a szegény imájára. És az összes imák a világban, azok nem hasonlíthatók, az az ima az, ami eljut a Teremtőhöz, amit a Teremtő azonnal meghalt, mint a szegény imá. Amikor meglátott, akkor magához vette a szegénynek a formáját, és akkor levette a királyi ruháját, és a földre ült, mint egy koldus, imád felajánlva, hogy az írva van, hogy Dávid imája az a Teremtő fülét megnyitja és megválaszol, mivel én szegény vagyok és szenvedő. A Teremtő azt mondta neki, Dávid, te nem vagy egy király, aki nagy király körülött uralkoz, akkor miért tetteted, hogy te szegény és szenvedő vagy? Dávid azonnal változtatta, és egy másik imád kihagyta azokat a szavakat, hogy szegény szenvedő, tartsd meg a lelkemet, hogy hűséges legyek hozzád. És ugyanakkor minden Dávidban volt, mind a szegénység, mind a szenvedés, mind az összeolvadás. Következő pont. Ennél fogva a személy, aki imádkozik, annak szegénynek kell éreznie magát, hogy az összes imájában el legyen foglaltatva a teljes kollekciójában a szigényi imádnak, az összes kapu megtart, hogy nem engednek be sem, milyen imád, kivéve a szegény imád az, mert mivel a szegény imád az engedély nélkül beléphet, és a szegény személy szegénynek érzi magát, és állandóan olyan kívánsága van, hogy az imája felemelkedjen, és összecsatlakozhasson a szegény imával, egyesüljön azon, és felemelkedhessen azokkal, és akkor benne van foglaltatva abban, összegyűlik a szegények imába, és akkor az kedvezőnél van fogadva a magasztos király előtt. Rav, érthető? Bármi kérdés, kérdezzetek középen, bárhol van kérdés az imákkal kapcsolatban, kérdezzetek, van is már is ima, bármi mint kérdés. Kebarát Izraelből kérdezi, mit jelent az, hogy felfedjük a kapcsolatot egymás között? Mi ez, hogy közöttünk? Mit jelent az, hogy felfedünk valamit közöttünk? Tehát mit jelent az, hogy felfedezzük a kapcsolatot közöttünk? Rav, közöttünk a kapcsolat, az az egész hálózat. Az a hálózat, amely létezik a spirituális parcokban, a spirituális arcban vagy része. Mindenki, mindenki, mindennyien. Az összes lelkek. A lelken túl semmi nincsen. Mindezek a részek, a részei a léleknek. Nem számít, hogyan nevezzük azt. Mindezek a részek az edény törése után, a lélek törése után, amelyek összetörtek, és az egyetlen dolog, amit tennünk kell, az, hogy megszervezzük azokat egy helyes módon. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Mi felfedjük, hogy felfedjük a törött kapcsolatot közöttünk, a tisztátlanságot egymás között, a hibákat, és utána korrigáljuk ezt a fény segítségével, kérjük a korrekciót a fény segítségével, ez agyon, ez működik, felfedjük a törést, és kérjük a korrekciót. Közöttünk, mindannyian között létezik egy hálózat, és hogyha ez a hálózat, ez dolgozik, hogy minket összegyűjtsön, összehozzon, akkor észreveszünk a távolságot egymás között. Ez az ego, amely működik, hogy állandóan eltaszítsa minket egymástól, hogyha mi az egónk ellenére, a taszítás ellenére, mi felfedezünk, összekapcsoljuk magunkat, hogy az összes bűnöket lefedjük a szeretettel, az ego fölött, amely eltávolít minket, ami taszít minket, mi azt akarjuk, hogy ezt lefedjük, hogy meghatározzuk, hogy létezik szeretet, akkor lehet gyűlölet belül, de kívül szeretet van. Belül rohadunk, úgymond, és kívül pedig gyönyörű ruhát veszünk, és megpróbáljuk az hálózatot összekapcsolni, ugye a rákos sejtek kívül összekapcsolódnak, hogy mégis életben maradjanak, és akkor létrehozzuk az Adama Rishonnak ezt a hálózatát. Egy több sejtű, élő, gyönyörű szervezetet a rákos sejtek gyülekezetéből. Ez az, ahogy létrehozzuk ezt a korrekciót. És még mindig nem jutottunk el ezekbe a helyzetekbe, ezekbe a felismerésekbe. Lehet, hogy egy picit. De számunkra először fel kell fedjük a gyűlöletet, a féltékenységet, a büszkeséget, a taszítás, mindezeket, a kritikát, az egymástól való undort, úgymond, ez a hibáztatás. Ezeket a negatív állapotokat, ami közöttünk van, fel kell fedjük, a gonosz felfedezésével kezdődik minden. És akkor mindennek ellenére mi még mindig akarunk kapcsolódni, le akarjuk győzni, úgymond a teremtőt, aki küldi nekünk ezt a fáraót, ezt az undort, ezt a gyűlöletet. A gyűlölet ellenére, a taszítás ellenére, az összes kifogás, a féltékenység minden ellenére, a fáradtság, az indokok ellenére, mégis össze akarunk kapcsolni, mégis létre akarjuk hozni ezt a kapcsolatot helyesen, és hogy megkapjuk, mi a különbség, a között, tehát hogy felemelkedünk a gyűlölet, a taszítás felé, azt lefedve szeretettel, amit megkapunk felülről, a féltékenység fölött, és akkor felfedjük a teremtőt, így fedjük fel a teremtőt. Képzeld el magadnak, hogy valóban gyűlölsz valakit, hogy valóban az ellenséged, és nem kérsz semmi más, mint hogy szeretessed őt, úgyhogy közben nem múlik el a gyűlölet, csak hogy szeretessed, pedig gyűlölet taszítod, pedig érzed, hogy képtelen vagy, egyszerűen képtelen vagy akár szólni hozzá, megérinteni, közel menni hozzá, egyszerűen nem vagyok képes elviselni. és e fölött kérnem kell a kapcsolatot, hogy a Teremtő megadja ezt. Ez a három vonal. Amikor helyesen kérek, hogy a gyűlölet ellenére képes legyek szeretni, akkor a Teremtő megadja nekünk a kapcsolatot, megadja ezt a lehetőséget, megkapjuk ezt a ruházatot, úgymond. Akkor, hogyha kérjük a kapcsolatot, akkor lesz a szeretet a gyűlölet felett, akkor lesz a mínusz meg a plusz együtt, és akkor ott fedjük fel a Teremtőt a kettő között. Oké, tehát akkor min múlik ez a kérelem, kérdezik. Nincsen más rajta kívül, és ugye szándékosan teszi velünk, hogy mi kérünk, hogy felfedjük őt, hogyha a Teremtő fontosabb lesz számomra, mint a gyűlölet, mint a gyűlölet, amit érzek a másik személy ellen, akkor nem kérem, hogy legyen egy lehetőségem, hogy a gyűlölet elmúlja, nem azt kérem. Én a másikat el akarom törölni a létezésből, oké. Nem, én szeretni akarom, nem azt kérem a Teremtőt, hogy ezt a másikat tüntesse el, hogy ne is lássam, hanem hogy szerethessem. És akkor jövök formazonosságba Teremtővel bizonyos módon. Ez jelenti ezt, hogy a szeretet lefedi az összes bűnöket. Érdemes megpróbálkozni, érdemes ezen elgondolkozni, ízlelni, hogyha valaki felébreszt benned egy taszítás, egy gyűlöletet, a legkisebb dologban, nem arról beszélek, hogy valóban ilyen, akik valóban meg akarják ölni egymást, majd milyen állapotokat érzünk később, hogy ő felett is, ugye, amit a Rabbi Simon és a tanítványokig valóban el akarták égetni egymást a lecke előtt. Egyelőre csak próbáljunk picit taszításokat érezni a mi szintünkön, és afelett kérni a szeretetet. Mit akarsz? Nem értem, hogy esred. Hogyha én gyűlölök, valóban, most nagyon sok taszítással, akkor mit csináljak? Tehát van egy pillanatnyi dolog, hogy gondolom magamnak, hogy mit csináljak, de Rav, neked kérned kell a szeretetet a gyűlölőd ellenében. Tehát a helyet, hogy azt kérnéd, hogy legyőzhessed, azt kérnéd, hogy egyszeresed. Mit nézel engem, mondja a srác? Oké. Oké, tehát akkor meglegyen az erőm, hogy kérjem ezt. Ez volt korábban erőm, de most még nem teljesen erős gyűlölet. Igen, még nincs erőm. És akkor folytatom a gyűlöletet, mert nincs erőm kérni. Akkor mit csinálok? Tehát akkor kérjek, csak kérek tovább, vagy mit? Igen, mondja, kérned kell. Hogyha te egy közösségben vagy, aki támogatja ezt, aki a tanulásban, és felébreszti benned ezt, és kinyitja a szemedet, és akkor elkezded ezt megragadni, megérteni. Először gyűlölet, nézed, hogyan ölhetem meg, vagy hogyan meneküljek ellenem, mert egyébként nem vagyok képes itt maradni. Hogy te, de akkor eljutsz az igazsághoz, meglátod az igazságot. Utána te leülsz, nincsen más rajta kívül, úgymond leülsz vele szemben, és létrehozod, hogy látod, hogy ő küldte neked az állapotot, nincs más eredet, nincs más sok, csak az, hogy a Teremtő elküldte neked ezt az állapotot azért, hogy korrigáljon téged, ez mind a Teremtő tehet, és akkor elkezded megérteni, hogy ez célirányos, ez arra szolgál, hogy kérhessem a szeretetet efel a személy számára, akit gyűlölök, akit nem vagyok képes elviselni. És akkor te kéred a Teremtőtől, és semmi más nem kérsz, én csak azt kérem, hogy szerethessem, hogy a gyűlöletem ellenére szerethessem, és a Teremtő azt mondja neked, hogy semmi nem történik veled, te megkapod az engedélyt, hogy megöljed őt, megölheted, de büntetés nélkül senki nem tud róla, gyilkold meg, itt folytsad meg, nem írom be sehova, hogy te meggyilkoltál valakit, nem úgy, mint Káinnal, én még azt is mondom, hogy te jót tettél, mivel igen, ez egy szörnyű személy, a Teremtő ezt súgja a füledbe, ez egy szörnyű személy, megölheted, senki nem fog téged zavarni. Megszerveztem neked, hogy feltétel nélküli szeretethez jutsz el. Mit jelent ez? Hogy nincsen igazolásod, hogy miért szereted ennek ellenére. Azon túl, hogy ő valóban csak gyűlöletet vált ki, nem vagyok képes elviselni, egyszerűen nem bírom a szagát, és meg akarom ölni. És ez így helyes, a Teremtő azt mondja, igazad van, és mégis kérjed a szeretetet. Ez úgy hangzik, mint valami erőszak, nem? Rav, ez inkább korrekciónak hangzik, nem egyszerűen nem erőszak, hanem ez korrekció, mondja, ez nem erőszak, ez korrekció. Olvassunk tovább. négy mód: a szegény, a hithű, a rabszolga és a kiszentesít a teremtő nevében. Következő pont: a Dávid király az négy útra osztotta fel magát. Berakta magát a szegénnyel, berakta magát a hithűvel, a haszadimmal, berakta magát a rabszolgákkal, és berakta magát együtt azokkal, akik magukat és a lelküket feláldozzák a teremtőnek, a teremtő nevének a szentségesítésére. Én berakom magam a szegénnyel, hogy az írva van, hiszen végül is én szegény vagyok, és semmim nincsen. Én berakom magam a haszidimmel, a hithűekkel, azt mondom, hogy a lelkemet megtartom, mivel odaadom magam neked, és a személynek nem szabad közel lenni a bűnösét. Ebben az esetben akkor nem bánta meg a bűneit, ami által a bűnösé válik. Az a tény, hogy amikor ő megbánta a bűneit, akkor haszidá vált teremtőhöz, mivel ő elfogadta a bűnbocsánatot, és magát a gonosz oldalán találta, és mégis tisztátlanság volt. És most pedig hozzátapadt a jobb oldalhoz, a felső cheszedhez, amely elfogadja őt. És akkor, amikor megragadta a cheszedben, akkor a haszidnak van nevezve. Rav, amit mi olvasunk a Tórában, mondja Rav, az összes forrásokban, ahogy a személy az mint Dávid király, vagy mint küzd, ugye Dávid 40 évig küzdött az ellenségekkel, megöli őket, elégeti őket, gyűlöli őket, ez mind csak is belül van, az ellenségekről szól, akik belül vannak, az ellenségek gyűlölök belül, akik a másokkal való és a teremtővel való kapcsolat ellenében vannak, csak ezek az ellenségek, ez az Ojvim, akikről a Dávid állandóan ír, az egész Zsoltár csak erről szól, a Dávid belső harcáról, semmi külső ellenségről. Értitek? Ez már vezet minket a Jom Kipurhoz. Ez egy belső állapotról szól, ez a ítéletnapja, amikor a személy megítéli saját magát, semmi másra nem szól, csak a belső háborús, a belső bíráskodásról. Következő pont. És ezt nem lehet azt mondani, hogy a teremtő nem fogadja ezt el. Egészen addig, ameddig meghatározza, hogy az összes bűneit attól kezdve, hogy megszületett a világban. Még azok is, akik korábban rejtve voltak tőle, és nem is emlékezett rájuk, akkor ez nem így van, hiszen neki csak is ki kell terjeszteni a bűneit, amire emlékezik. És hogyha irányítja a vágyát, hogy vezekeljen ezekből a bűnbocsánat során, akkor az összes többi bűn csatlakozik ezekhez a gyónás során, az égetés és a felső rések és az alsó rések által, amikor le vannak ellenőrzések, akkor le kell ellenőriznünk a szem által annak alapján, amit képes vagyunk valamit látni, minden hozzá van adva az, és akkor el van törölve azzal, ami nem látható, csatlakozik az, ami látható. És akkor tanuljuk felül a fekélyeket, ez az, hogy nem vesznek ezt nem értem, a manifest ennél fogva, a főpap az nem vette ezeket figyelembe, és akkor azért mondva, mindaddig, ameddig a főpap szeme ellát, ez az a hely, amelyben a főpap képes látni mindent rátekintve egy tekintéssel, és nem szabad meghajolni és megvizsgálni ezt különböző irányokból. Tehát csak egy pillantásra veszik fel, mert ugyanígy van a személy, és neki nem kell kiterjedni az összes bűnére, attól a naptól kezdve megjelent a világban, mint hogy nem kell az alsó réseket megvizsgálni a házában. Ezeket a bűnöket úgy tekintjük, hogy nem vagyunk képesek emlékezni rájuk, hanem csak a felső réseket nézzük, mert csak addig, ameddig a szemünk képes ellátni, ameddig a főpap rátekint, amit egy tekintés alatt meglát, és minden más csatlakozik ahhoz. És így Dávid magát belehelyezte magát az odaadók, a haszidek közé, és megbánta a bűneit, és a jobb vonalhoz tapadt. Következő pont. És honnan tudjuk, hogy behelyezte magát a rabszolgák közé, amit korábban nem mondva, vagy lám, ameddig a szolgák személyisek kezük a mesterüket szolgálja, hogy ments meg a szolgádat, Isten. És honnan tudjuk, hogy behelyezi magát azok közé, akik a lelküket nem a teremtő szentesítésére érzik? Arról, amit mondva lett, hogy a szolgád lelkét tett boldoggá, mivel te teremtő, én feladom a lelkem nájra. Az össze a négy fajtával, a négy módon, a szegény, a hithű, a rabszolga és az, aki szentesíti a teremtő nevét, ő behelyezte magát, mint ahogy Dávid király a teremtő elé. Következő pont. Én felemelem a kezemet imában a Szent Király előtt, az ember felemeli a kezét, de csak is az imában, áldva és imádkozva a mesteréhez, ahogy az írva van, hogy én felajánlom a kezemet a teremtőnek, az Úrhoz, a mindenhatóhoz, és akkor ez úgy van magyarázva, hogy én felemelem a kezemet az imában, mivel az új az jelképezi a legmagasztosabb tulajdonságot, és csak is ebben az esetben én felemelem a kezemet imában. És mindenki, aki építi mindezt a négy útat a helyes sorrendben, a szegény, az odaadó, a rabszolga és aki a szeremtő nevét szentesíti a mester előtt, és akkor a szív vágyát felfedi erre a korrekcióra, ahogy az érdemes az ima korrekcióján keresztül, és akkor nem tér vissza válasz nélkül. Következő pont. Először neki rabszolgába kell tenni magát, hogy építse a dicséretet a teremtő előtt, hogy dalokat énekelnek, és ez a dicsőítés az ima előtt, és akkor utána egy rabszolgába teszi magát. Azaz, hogy miután helyesen fordult a mida imájában, az a mida imájában, és ez a rabszolga, aki helyesen imádkozik a teremtő, és akkor utána rabszolgába teszi magát, miután beöltöztette az összes imát a szegény imába. És akkor a Dávid három alkalommal magát rabszolgává tette ez alatt az ima alatt, hogy mentsd meg a rabszolgádat, ó, mindenható, adjál boldogságot a szolgád lelkének, és add a szolgádnak, hogy a szolgádhá válhasson. Ennél fogva három alkalommal neki rabszolgává kellett tenni magát az ima előtt, az ima után, és Smona Eszra az 18-as ima, és az 5-es többi ima után. Rav azt mondja, hogy ő lenullázza magát kezdettől kezdve középen és a végén, tehát folyamatosan lenullázza magát. Az egész folyamat során lenullázza magát, állandóan lenullázza magát a teremtő felé, terem irányában. Imák. Bocsát, nem imák, kérdések. Rav, orosz kérdés. Mit tegyünk, hogyha nagyon sok apró dolog gyűlölünk a teremtő fele, hogy állandó panaszaink vannak, vagy kifogásaink vannak, mit tegyünk? Mondjuk azt, hogy késünk, és látjuk, hogy gyűlölete vagyunk tele, és ezt a hirtelen ez a gyűlölő felébred benned, és te valóban el akarod törölni, mi történik az életedben. Nos, mondjuk azt, hogy elkezdtem tanulni a kabbalát, mielőtt kabbalát tanultam volna, valami gyűlölet, düh felébred benne mindenfajta irányba, és én mérges vagyok, amikor nem érek oda időben a munkahelyemre, És nem a teremtő fel, nem is gondoltam a teremtőre, de most, hogy elkezdtem a kabbalát tanulni, hirtelen gyűlölöm a teremtőt. Tehát a kabbalá előtt nem gondoltam a teremtőre, amikor dühös voltam, amikor elkéstem, vagy valami. Most pedig a kabbalát tanulok, tehát a teremtőre gondolok, amikor valami bajom van, akkor a teremtőt gyűlölöm, a teremtőt káromolom. Miért a teremtőre gondolsz? Azért, hogy kiválogass magad, hogy megfelelően helyre tegyed magadat. Ne féljél ezektől az érzelmektől, ne féljél attól, hogy felébrednek ezek az érzelmi állapotok a teremtővel szemben, vagy ne legyünk túl idegesek vagy izgatottak. Nincsen más lehet, kívül minden a teremtőtől jön. Mi, hogy nem egyezek bele, nem akarom, nem szerveztem meg magam. Ez azért, mert a teremtő hozza ezt az állapotot, a teremtőtől kapom ezt az állapotot, a teremtő helyezi belém ezeket az érzelmeket, a gondolatokat, a vágyakat. Ez mind felülről jön, na? Akkor mi a kérdés? Akkor most mit kezdek ezzel? Ez a kérdés. Mit kezdek ezzel? Mit csináljak? Miért csinált ezt a teremtő velem? Tehát először is, hogy én hozzárendelem, hogy nincsen másra te kívül. Ein od milvado, ezt kell mondjam, ez első. És utána pedig, miért csinált ezt? Esetleg én ezen a módon képes vagyok felébredni a vele való összeolvadás fele. Nincs más oka, semmi más oka, csak az, hogy felébredjék az összeolvadás fele. Csak hogy tudjad, hogy nincs más oka, csak ez. Hogy az összes lépés előre a devekút a teremtőben való összeolvadás fele, azután jön, miután én már csalódott voltam, én nagyon mérges voltam, nem értek egyet semmivel, de a teremtőt is taszítom, gyűlölöm, és akkor jön egy valódi devekút pontja, valódi összeolvadás pontja. Akkor ezután jön a valódi összeolvadás pontja. Folytatódik a kérdés. De ezek után, a pontok után a személy valóban érzi, hogy közelebb került a teremtőhöz? Igen, mondja Rav. És akkor ezen a helyen akkor kérjük a szeretetet a teremtőtől? A szeretet, a közelség, a vágyak, az erők, hogy ugye devekútban legyünk a teremtővel, tehát hogy kérjünk tőle, ez már a jó állapot. És ez nyilvánvaló innen, hogy nagyon sok példa van, ami van az életünkben, csak is azon a módon, hogy a teremtő valóban elteszít minket, felbőszít minket, mindenfajta szörnyű dolgokat csinál velünk, és mindebből megmutatja nekünk a szeretetét. Pont ezen keresztül mutatja meg a szeretetét. Oké? Oké, tehát azt mondtad, hogy a Dávid király az küzdött ezekkel a belső ellenségekkel, ölte őket, elégette őket. Rav, tehát azt mondja, hogy 40 évig Dávid király harcolt, 40 évig háborút, ugye ő nem építette fel a templomot, neki harcolni kellett. Ezek mind belső háborúk, ezek mind belső harcai a személynek. Tehát akkor mi a Jom Kippur? Mi a Jom Kippur állapota? Mi történik a szemben? A Jom Kippur az ítéletnapja, személy megítéli magát, hogy mekkora mértékben ő közel vagy távol van az adakozás tulajdonságától, a szeretet tulajdonságától, a gyűlölet, a távolság felett, ellenére. Tehát, hogy neki egy halad, hogy lefedje az összes bűnöket a szeretettel. Tehát ez a bíráskodás napja, személy bírálja meg magát, senki más nem ítél meg téged. Az ítélet napja, te ítéled meg magadat, senki más. Ez nem egy nap. Úgy nevezük, hogy nap, ugye, Jom nap, de mert mint hogyha lenne egy ilyen meghatározott dátum, de ez ragyog valahonnan ez az erő, de személy képes megítélni magad. Ez bármely nap megtörtént a Jom Kippur. Ez akár lehet egy évente többször, vagy az életünk során többször, de nincsen különleges nap. A különleges nap az, hogy emlékezzünk egyszer egy nap a világunkban, ebben a világban, hiszen minden fel van osztva a napokra, éjszakákra, a spiritetásban ezek állapotokról szólnak. Vlad, oké, tehát ez egy állapot, ami a személyhez megjelenik, valami, ami megjelenik. Rav, ez megjelenik, én nem tudom, hogy jön-e, hogyha jön, akkor jön-e, nem tudom. De a személy az eljött egy állapot, vagy megítéli magát, hogyha én... Akarom, amit akar, mit kér a személy? Mit kér a személy ebben az állapotban? Mi az, amit akar a személy ebben az állapotban? Ez minden megjelenik önmagában, ezt nem tudjuk megtanulni előre, és csak utána kérünk. Ez nem azt jelenti, hogy az ügyvéd már erre felkészül, erre a bírósági tárgyaláshoz. Ezek az állapotok, ezek fokozatosan megjelenik, és akkor majd tudjuk, hogy mit kell kezdeni vele. A spiritetásban nem tudunk tanulni valami blog alapján, vagy hogy leírjuk a könyv alapján, vagy a jegyzetkönyvben, hogy eljutok az állapotba, akkor ez meg az történik, nem lehet erre először felkészül, de mi történik a spiritetásban? Hogyha eljutok ebbe az állapotba, akkor ott vagyok, akkor az állapot alapján működik, nem lehet erről felkészülni, ezek váratlan élnek minket. Oké, tehát te mondtad meg, hogy te valóban gyűlölsz valakit, hogy valami bizonyos tulajdonságot, és akkor kérjük a teremtőtől, hogy adja meg a szeretetet e felett. Ráv, ez nem egyszerű, de hát akkor mit csinálunk? Ráv, tehát azért, mert gyűlöletet érzel, olyan hatalmas gyűlöletet érzel, nem vagy képes elképzelni magadnak, hogy hajlandó vagy bármit megtenni, csak hogy kitöröljed, hajlandó vagy meghalni, csak hogy ezt az embert kitöröljed az életedből. Tudod, mit mondanak, hogy én hajlandó vagyok az egyik szememet kiszűrni, hogyha másiknak mindkét szeme ki legyen szúrva. Tehát akkor a gyűlölet. Ez a gyűlölet, ez egyszerűen megfoghatatlan, ez egyszerűen nem lehet elszabadulni. Ez egy iszonyatos gyűlölet, ami felemészti a szemét, hogy mit csinál a személy ebben az állapotban? Egészen addig, hogy ez a szea, ez a mérték ennek a gyűlöletnek megjelenik, tehát látja, hogy a teremtő csinálja ezt, hogy nincs más rajta kívül, ezt felülről kapom ezt az állapotot. Tehát, hogy eljöttök ez a iszonyatos gyűlölet, és akkor e fölött látom, hogy nekem kérnem kell a szeretetet, a kapcsolatot, és nekem szeretnem kell ezt a szemét, és nem gyűlölnöm. Miért? Mivel a teremtő az, aki csinálja ezt, a teremtő küldte. Ezért nem azért, hogy a személyen mi van, vagy valami van, hanem a teremtőtől, és a teremtőnek akarok megfelelni. És akkor vezeklek, akkor bűnbocsátot végzek. Vlad. És akkor ebben az állapotban én szeretetet akarok, és én akkor formázóságot érek el a teremtővel, vagy én építek valami szeretetet. Rav, mondjuk azt, hogy szereted, mondjuk az, nagyon egyszerű, de csak mondjuk ezt, oké, okay, mondjuk ezt. Kérdés az olasz srácról. Rav, te azt mondod, hogy nekünk kérnünk kell a szeretetet. De én nem vagyok képes, én csak a gyűlöletet látom, nem vagyok képes, csak a gyűlöletet látok, és az elvakít engem. Képtelen vagyok kérni bármit. Tehát én csak a gyűlöletet ismerem, én nem tudom, hogy mi az, hogy szeretet. Mit nevezünk úgy, hogy kérnünk kell a teremtőtől a szeretetet, hogyha nem tudom, hogy mi ez a szeretet? Oké, én megértelek téged, én ugyancsak éreztem, hogy hosszú évek után, ezt én megértettem. Ameddig el nem kezdtem látni, nincsen más rajta kívül. És akkor elkezdtem felfedni, nincsen más rajta kívül. És a gyűlöletnek nincs helye, a gyűlöletnek nincs helye. Felfedem a gyűlöletet, magam gyűlöletbe találom, és akkor látom, hogy ez a teremtőtől jön, nincs más hát a kívül, és akkor úgymond ez leblokkolja, mint hogy eltüntetné, és akkor ez eltűnik, akkor felfedem a teremtőt, és akkor nincs helye a gyűlöletnek többé, akkor csak a szeretetet találom meg, és akkor megint, akkor van valami új törötre simó, felfedjük a gyűlöletet, vagy valamit, vagy valakit, és akkor megint, akkor szeretetet érzünk. Ez így párosokba jön, a kettő együtt jön. Ez kettesére, a gyűlölet és a szeretet egymással szemben, de a legfontosabb, hogy a csoportban dolgozunk, a tízesben is, hogyha nem, akkor az nem jelenik meg, hogyha nem vagyunk képesek, akkor az nem jelenik meg. Dolgoznunk kell a csoportban, a tízesben, csak ott tudjuk ezt felfedezni. Oké, tehát akkor van egy olyan állapot, amikor megértem, nem vagyok képes ezzel megbirkózni, és akkor félreteszem? Próbáljuk ki, mondja Rav. Ezek az állapotok, ezek olyan állapotok, amikor a személy keresztül megy, és te nem vagy képes előre leírni, hogy oké, majd ezt csinálom, hogyha ez van, vagy ezt csinálom, hogy az van, mint a Szidurim, az imakönyv, hogy azt mondja, oké, ezen az oldalon itt most sírsz, ebben az állapotban pedig felkiáltasz. Ezek szintek, és a személy az működni akar, mint egy bábú, ezt akarjuk. Mint számunkra ez így nem működik, vagy jön, vagy nem jön. Tehát, hogy te kérdezed, oké, most képes vagyok ezt csinálni, vagy azt csinálni, nem vagyok képes másképp csinálni, te nem leszel képes másképpen cselekedni, mint amit felülről csinálnak, mint egy bábú. Nem tudunk előre ezekre felkészülni, amikor ez az állapot elragad, akkor ott vagyok benne, és kész. Na, ki akart még kérdezni? Az ego az nagyon manipulatív, az azt csinál velünk, amit akar az ego. Ráva, a teremtő, nem az ego, a teremtő játszik az ego, hanem az ego, hogy a fára az a teremtő kezében van, nem? Oké. Tehát mi beszéltünk korábban, hogy ezek a tulajdonságok, hogy a Dávid király az küzdött, mi félretesszük ezek a tulajdonságokat, megértjük, hogy mi történik velük. Tehát, hogy én egy ajándékot akarok valakinek, de nem engedi, akkor hogyan tudom ezt figyelembe venni, hogy mi ez a tulajdonság, amely azt okozza, hogy küzdjek? Rav, én nem javasolnék, hogy ilyen gyakorlatokat csináljunk, hogy ajándékokat adjunk annak, aki gyűlölök, ezek ezt nem lehet. Ez nem korrigálja a viszonyunkat. A viszonyt csak a reformál fényen keresztül korrigáljuk, nem azáltal, hogy veszünk neki valami ajándékot, aki gyűlölök. Ez nem segít, ez nem Hollywood. Oké, nem ezt akartam mondani, mondja a srác, hanem hogyan lehetünk képesek, hogyan lehet-e képes látni a különbséget a saját, tehát, hogy én tudom, hogy mit tudok, vagy mit nem tudok, és hogy akkor úgy érzem, hogy a trükkök történnek velem. Rav, téged mindig működtetnek felülről, csak néha annak alapja, amit te felfedsz, és néha pedig nem látod, hogy mit csinálnak veled felülről. Néha te tudod, hogy mi történik, néha nem tudod, hogy mi történik, de állandóan működtetnek téged felülről. Nincs más, nincs mit kérni, nincsen szabad választásod semmiben. Semmiben nincs szabad választásod. Oké, akkor milyen vágyakkal küzdjek? Neked küzdened kell a teremtő felfedésére minden egyes állapotban, minden egyes helyen, és nem pedig a vágyakkal szemben, amik felébred bennednek. Hogy ez nem érdekes, hogy mi ébred fennet, hanem állandóan előre halad feledsz a teremtő felfedés érdekében. Oké, tehát ma én nem tudtam fizikailag felkelni reggeleckére. Hogy lehet ez? Hogy lehet ez, hogy nem voltál itt? Tehát, hogy Jom Kippur előtti nehézség. Slomo, igen, szeretném ezt kérdezni, hogy szeretnék bocsánatot kérni a barátoktól. Tehát, Slomo, tehát ugye szomorkodtam egész nap, meg mérges voltam, hogy miért nem keltem föl, tehát ezek az érdések fel. Rav, nem hiszünk neked. Oké, tehát testemnek a fele az a feszültségben van, a feleségem az Kínában van, és egyedül vagyok, és van egy barátom a világcsoportból, aki velem van, ugye vendégülátó. Rav, mit akarsz mondani? Tehát, hogy én egy szerencsétlen személy vagyok, Slomo is, tehát, hogy egy nagy aggodalmam van, tehát, hogy és hosszú évek után valamit teszt holnap lesz, és kérem a barátokat, hogy ébresztenek fel. Oké, mondja Röv. Mondtad, amit mondtál, oké. Tehát kit hibáztassak, hogy tehát holnap nagy tikon lesz, mert én sem tudtam felébredni a leckére. Oké, mondja Röv. Tehát megfelelzett, megosztott probléma, az fél gyógyulás, mondta Röv. Csak nem fordították. Oké, tehát megyünk tovább, 199-es pont. És akkor a személynek be kell helyeznie magát azok közé, akik az életüket feláldozzák a teremtő nevének a szentesítésére egy a Sma Israel egységében, és mindenki, aki így irányítja a vágyát ebben a passzusban, az úgy van számlal, mint hogy a lelkét feláldozta volna a teremtő szentségért. Következő pont, és akkor a személynek magát szegényé kell tenni, mivel abban az időben, amikor belép és kopog a kapun, és felemelkedik a mennyekben, akkor azt mondja, hogy az áldást, ezt egy valódi módon mondja, és akkor egy üdvözülést hoz az imára, akkor az Amida imáján keresztül, ugye a 18-as imán keresztül, ugye ezt mondja, hogy törött szívek vagyunk, és szegények vagyunk, és akkor a vágyát arra kell irányozni, hogy a szegényhez csatlakozzon a szív megtörésében, és a lélek egyedülállóságban. És akkor magát be kell helyezni a haszidim közé az áldásban, hogy meghallja az imát, és hogy a bűneit kiterjessze, mivel az áldás imájának a ima meghallgatás mindenkit meg kell tenni, hogy egy jobb vonalhoz tapadjon a cheszed oldalhoz, ami kiterjed, hogy elfogadja az ő bűnbocsánatát. És akkor az úgy van nevezve, hogy haszid. és akkor itt megvan minden így forma, megfelelő formájában. Következő pont. Az, aki mindegyiket magában foglalja, a személynek benne kell foglalni mindegyiket magában, és ez a rabszolga, amely magában foglalja az összes többi formát, amely a teremtő nevének a szentesítése, a szegény és a haszid. Ez a három különböző tulajdonság, ami benne van a rabszolgában, a fent említett három helyen, és azok mind reprezentálnak egy teljességet, hogy az írva van. Lám, a rabszolga szeme az Úr felé forog az összes, az egyik rabszolga és a másik között, az egyik rabszolga között, aki az ima előtt áll, és a másik rabszolga között, mert az ima után van, az amid a imája után, az amid az a felálló ima, és akkor a lelkét át kell adnia a teremtő szentesítésére, és magát szegényé kell, és szenvedővé kell tenni az amid a imájában, és akkor behelyezi magát a haszid közé az áldásokban, az imában. És akkor a harmadik rabszolga az pedig, miután befejezte és mindent felépített, miután elmondta az összes imáját. Következő pont. És abban az időben, amikor az ember építi ezt a négy utat a szív vágyában, akkor ez a vágya válik a teremtő előtt. És akkor kiterjeszti a jobb karját a harmadik rabszolga felett, és az összes imám keresztül kijelenti, és azt mondja, te vagy az én szolgám, ahogy az írva van, és ő azt mondta nekem, te vagy az én szolgám, Izrael, akiben én megdicsőülök. És természetesen az, ennek a személynek az imája az soha nem tér vissza válasz nélkül. Következő pont. Két rabszolga, vagy a három magában foglalja az összes többit, a szentesítését, a teremtő nevének a szegényt és a haszidot. Mivel a harmadik rabszolga az, hogy elfogadja a pecsétet felülről, amely a teremtő jobb keze, hogy ez rá legyen helyezve, és akkor benne ő megdicsőül. Azonban az a két rabszolga az első, akik az ima előtt az első és a második, tehát az amida ide után és mindennek a totalitása. És a Dávid király dicsőítette magát az ő segítségükkel, hogy az írva van, én kérlek téged, ó teremtő, mivel én vagyok a te szolgád, én vagyok a te szolgád, a te rabszolgád fia, mivel az magában foglal minden. A harmadik rabszolga, az ima után álló rabszolga, minden egyes idő után azért, hogy megmeneküljönnek, hogy mentsed meg a rabszolgadát, ó mindenható, mivel az, aki kéri ezt, az megtudja, hogy a teremtő az benne dicsőül, és akkor kijelenti róla, hogy te vagy az én rabszolgám, az én Izraelem, akiben én megdicsőlök. Következő pont. És akkor ennek okán mi elolvassuk valami az vágyottabb, mint az arany. Tehát és édesebb, mint a méz. És milyen édesség található ezekben az ősi szavakban, amit az első bölcsember létrehozott ebben a sorrendben, vagy a rendben, de mivel mi nem ismerjük ennek az ízét ennél fogva, az nem ehető számunkra, és nem értjük meg azokat. És akkor ez a passzus, ez jelképező, hogy ez a három rabszolga, ez egy teljes egyesülve egy helyen. Második, ahogy ezt már felfedeztük korábban, amikor a teremtő az fel van díszítve benne, hogy az írva van, számomra a rabszolgák, Izrael gyermekei a díszítésem, ők az én szolgáim. Ez a két rabszolga, aki az ima előtt van, és az, amit ima után, és akkor azt mondja, te nem tudod őket eladni rabszolgaként másoknak. Ez a harmadik, mivel a teremtőnek fel kell díszülnie ebben a harmadik rabszolgában, ennél fogva a személynek nem szabad eladnia a két rabszolgát, mivel az mind a teremtőhöz tartozik. Következő pont. És azt mondja, ki közöttetek fél a teremtőtől, aki meghallja a rabszolgájának a hangját, az, aki sötétségben halad, és nincs fény számára. Annak a teremtő nevére kell támaszkodni, és támaszkodni kell a mindenhatóra, az, aki általában a gyülekezet hájában van az ima idején, de egy nap nem jött el, csak a teremtő kérdez róla. Ki az, aki közöttetek fél a teremtőtől, és itt van az ő szolgájának a hangja, az, aki a sötétségben halad, és nincs fény számára. Azonban ő meghallja a szolgának a hangját, kinek a hangját? Ez a szolga, ez a proféta, vagy a mások az emberek ebben esetben. Ki adta a proféta a másik személynek a lehetőséget, hogy forduljon, hogy adjon egy imát, hiszen amiatt a tény miatt, hogy egy imát adott, ő képes meghallani a proféta hangját, vagy másik személynek a hangját a világban. Következő pont. Azonban a személy, aki imádkozik, minden egyes nap meghallja a hangot, amelyel a teremtő hívja őt, és akkor a dicsőül benne, azt mondva, hogy ő az ő szolgája. Más szóval, ő meghallja a hangot, ami szolgának van nevezve, mivel ez a legmagasztosabb dicséret, amikor a hang megjelenik számára, aki az ő szolgája, és akkor ez a hang, ez hallható az összes égboltokban, és akkor ő a rabszolgája a Szent Királynak, és ez ő meghallja az ő szolgának a hangját. Következő pont. És az, aki a sötétségben halad, és nincsen fény számára. Ez azért, mert esetleg nem jött el az imára, és ennél fogva a sötétségben halad, vagy azonban még mielőtt Izrael összegyűlt volna a gyülekezet házában az imára, a szitra, achra, az felemelkedik és lefedi az összes magasztosabb fényeket, hogy azok ne terjedjenek ki, és ne menjenek ki a világba. És három alkalommal napközben a szitra, achra, az a férfi és a női tulajdonság, az ahar és a nekeve, az utazik a világban, és ez az idő, ami az imára van utal, minden nincsen más rágalmazásot egyáltalán. Következő pont. És ez az idő az imára. Mivel a szitra, achra, az barangol a sötétségben és a matalmas hegyek között, és abban az időben a felső fények ablakai megnyílnak, és akkor kilépnek, és akkor a gyülekezet háza fölött vannak azoknak a feje fölött, akik imát ajánlnak, és ezek a fények, ezek ki vannak önteni a fejekre. A teremtő kérdez erről, ami nem az övék. És azt mondja, én szomorkodom ezért és azért, aki korábban idejött, és most ő a sötétségben halad, ahogy ő elhagyta a fényeket, és barangolja a világ hegyeit, hiszen végül is ő a szitrakra erej alatt van, barangolva a sötétség hegyei között, és hogy ő eltávozott a fény ragyog a gyülekezet házában, és akkor nincs része abban, és akkor nincs élet számára. Mint a fény, amely kiterjed, és azok felett uralkodik, akik a gyülekezet házában vannak. Mind ezek a számtalan áldások, amelyektől a személy meg van fosztva. És minden esetre, hogyha ott van, azt mondja, hogy nekem a teremtő nevére kell támaszkodnom. Ez az első rabszolga, az ima előtti, aki az mindenhatóra támaszkodik, ez a második rabszolga, aki már az Amida ima után van. Következő pont. Rav. Mi állandóan csak a kapcsolatra gondolunk, hogy a kapcsolat az, amit várunk a reformáló fénytől. Állandóan erre kell gondoljunk. Következő pont. 210-es, és az összes oroszlánok a világban hatalmas erővel rendelkeznek. A rabbi Simon és a fia azok felettük állnak. És nagyon nehéz, hogy az imát kivegyük az oroszlán szájából a világban, és ez az ima, az könnyű kivonni mégis. Ők zsákmányból adnak mindenkinek. Ő az, aki a sötétségben halad, nem ez kéne írni, hogy azok, akik sötétségben haladnak, de az azért van, mivel a szitra achrában a zahár és a nekeva az egységben van, és azonnal szétválnak egymástól. Haladva együtt, és ők egyetlen egész a sötétségben, amikor már fel vannak osztva. És akkor ez a kapcsolattal kezdődik, és utána azonnal elválnak egymástól, hogy az mondja, hogy jön a vihar, és ez a kombináció a zahar vagy a nekeva, de a szitra achra. És ezt nevezzük úgy, hogy vihar. És akkor azt mondja, hogy gyertek. És akkor ez a zahar és a nekeva. Nekeva az elhagyja a zahart, és akkor ők azon elválnak egymástól. A férfi és a nő, a zahar az a férfi, a nekeva az a nő. Van-e valami kérdés? Igen? Én szeretném kérdezni, mondja Hanok, a feltétel nélküli szeretetről. Tehát a balaszolom írja, hogy valaki látja az apja szeretetét, és akkor meggyűleli, mert hogy feltétel nélküli szereti. Hogyan tud ez a feltétel nélküli szeretete, hogyan legyen úgy, hogy az, tehát hogy helyesen, Rav, nem értem. Tehát kit szeretsz? Kit szeretsz? Kifele van ez? A fiút? Igen. Oké. Tehát én feltétel nélkül szeretem a gyerekemet, tehát akkor hogyan szeretem ezt egy egészséges módon, hogy legyen helye a munkára, hogy egy jó gyereké váljon, és ne legyen egy vagy gyerek, aki gyűlöl a szüleit a feltétel nélkül szerető. Nem tudjuk a gyerekeknek egy ilyen feltétel nélkül szeretet mutatni, ez honnan származik? Én nagyon szeretem, de hogyan csinál? Te szereted őt? Persze, szereted őt, de az, hogy mutatod neki, ez nem jó, tehát nem szabad feltétel nélkül szeretet mutatni. Oké, akkor hogyan csinálom? Hogyan csinál ezt egy okos módon, hogy a gyereknek mennem adjen egy félelem, hogy szereted a fiadat, de ugyanakkor hogy begyűjti a törzseit és meghallja a fiát. Hogyan csinálom ezt? Ne tartsad vissza csapásokat sem. Hogyan csinálom ezt? Tehát, hogy mondjad neki, hogy nem oké, amit csináltál, meg kell büntetni, hogyha hibát csinált, neked jobbá kell válnod, ugye, tehát feltétel nélkül szeretet az, hogy szeretek bármit a gyerek csinál, és mindent megengedek neki. Jó mindenben, és nem próbálom korrigálni, nem próbálom visszatartani. Hogyan csinálom akkor ezt? Hogyan építek egy ilyen attitűdöt? Neked felül kell emelkedni erre a készlet, és mindent meg akarsz engedni neki. Felül kell emelkedni fel, nem lehet, hogy csak azt csináljon, amit akarsz, nem lehet megengedni a gyereknek. Tehát legyenek korlátok, legyen büntetés. Tehát vannak olyan dolgok a világban, amifelé kell emelkedni, és nem csinálod csak az ösztönösen, ahogy a szükségszerűség diktálja. Ez a vágy felett van, tehát hogy emberé kell válni az ösztönökre. Oké, akkor megpróbálom irányítani valahogy, hogy korlátokat adni egy egészséges módon. Tehát mi? Hol van itt a ráv? Te azt akarod, hogy felnőjön, azt akarod, hogy a din alapján, nem csak a rahamim alapján, ez két vonalon kell csinálni, a din és a rahamim, ugye büntetés és jutalmazás. Nem lehet csak minden feltétel nélkül átadni. Sajnálom a gyerekedet, mondja Rav Hanoknak. Tehát amikor mi felfedjük a gyűlöletet és kérjük a szeretetet felett a barátok felé, akkor miért nem kapunk azonnal szeretetet? Ralf, az, hogy te felfeded, hogy te gyűlöletet érzel, mivel a teremtő küldte neked ezt a gyűlöletet, hogy ezt így érezed, az már mutatja neked a teremtő szeretetét feléd. És ez az a szeretet, amely megjelenik egy kezelésként, amely vezet téged, hogy korrigáljon téged, hogy a valódi szeretethez eljutasson téged, hogy felemeljen téged. És akkor te látod, hogy ez egy szeretet, amely be van öltöztetve ezekbe a problémákba. És ez az, ahogy növekszünk, ez a helyes nevelés. Hogy a szeretet az beleöltözik a korlátozásokba, vagy ez a gvurodból jön, hogy annak érdekében, hogy én fejlődjek és felemelkedjék. Tehát ez az oktatás. Az oktatás se lehet csak a jobb vonalon, a két vonalon kell a helyes oktatásnak jönni. A szövegben nagyon sokat ír az imákról, és a teremtő szemét az ima felé vezeti. És akkor hirtelen azt látjuk, hogy az ima az ugyancsak a teremtőtől jön. Tehát mondjuk azt, hogy ez egy ajándék a teremtőtől, az ima is. Tehát a teremtő az ima felé vezet minket, de végén az ima is a teremtőtől jön. Azt is a teremtőtől kapjuk, mondja a srác. Tehát azt mondjuk, hogy az ima, tehát a személynek még az imát is a teremtőhöz kell rendelnie? Rav, természetesen, sőt, mi több, egyre inkább teljesen mindegy, hogy milyen irány, vagy jó, vagy rossz irány, ima, vagy nem ima, vagy épp ellentéte, mindenfajta panaszok, amivel a teremtő fel, azt mind a teremtőhöz kell rendelni, nincsen más, csak a teremtő, hiszen amit te felfedsz, az, hogy nincsen más, hát te kívül, ezt fedjük föl. Csak ez a tulajdonság, ami helyes. De Rav, csak a teremtő az, aki csinál bármit is velünk. Senki más. Oké, tehát hogyha úgy érezzük, hogy meg akarjuk ölni a barátot, akkor bűnbocsánatot kell kérjünk? Miért kell megbocsátás? Neked a korrekciót kell kérni. Neked kérned kell a korrekciót. Mit jelent az, hogy bűbocsátot akarsz? Mi? Sajnálom, hogy meg akarlak ölni, vagy vedd ki a késedet és öld meg? Mi? Ez hogyan tartozik? Milyen fajta korrekció az? Oké, tehát, hogy van valami fajta tradíció, a Jom Kipurkul, ne, de ez nem velünk van, ezt tanuljad valahol máshol, menjél a zsinagógába, vagy a haszidokhoz. Mi bocsátot kérünk, nem, ez a Jom Kipurtól mehetsz a következő Jom Kipurig, ez nem egy tradíció te Bnei Baruchban. Oké, tehát akkor mit jelent az, hogy nem tudom pontosan, hogyan mondjam, tehát, hogy a Jom Kipur, hogy ön korrigáljuk, Rav. Rav, keresi a szavakat. Igen, tehát a bűnök az ember és a barátja között azt a Jom Kipur nem fedi le. Mit jelent ez? Tehát, hogy neked el kell jussál az összes dologhoz, ami a barátok között van, neked fel kell fedned, hogy ez a teremtő, aki felébreszti ezt benned. Teremtő, aki felébreszti a gyűlöletet, a panaszokat, és neked ki kell válogatnod magadat azáltal, hogy mindent a teremtőhöz rendelsz. Hogy őt, a teremtőt elhozod a közöttetek levő kapcsolatba. Ennyi. be kell vonzod a teremtőtök. Miért van a Jom Kipur? Azért, hogy te felfedezed a törött edényeket, és hogyan korrigáld őket? Úgy, hogy a reformáló fényt azt elhozod, reformáló fény megtöltse ezt a szakadást közöttetek, és ne zavarodjál össze a házigazda tórájával, hogy milyen meg olyan bűnbocsátot kell kérjél az előtt a 10 nap. Jochai, mit akarsz kérdezni? Jó estét, Rav, mondja nagy darab srác. Beszéltünk, ugye, tehát, hogy összefoglalom, amit hallottam a rabástól, meg tehát ezekről a rossz tulajdonságokról, tehát hála az Istennek, ez nem hiányzik a hiba. Tehát nem kell kérjük a teremtőtől, hogy eltörölje ezeket, hanem a bűnbocsátokat kell kérjük, hogy felhasználjuk ezeket a rossz tulajdonságot az adakozásra. Ez nem, én nem tudom megragadni, hogyan csinálom ezt, hogyan lehet ezt megcsinálni. Rav, először is mindent a teremtőhöz kell, hogy rendeljünk. Ez a legelső, mindent a teremtőhöz kell rendezni. Nincsen rossz tulajdonságod. Vaj, mondja Rav. Hallgass meg, hogy mit mondok, mert egyébként csak mondasz dolgokat, és nem hallgatsz meg semmit. Ami benned van, jó vagy rossz, vagy bármi benned van, az mind a teremtő, az, aki kiválogatta neked, adta neked. Neked egyszerűen mindent, a nincsen más, hát a kívülhöz kell adjál, hogy ő csinálja mindezt, ezt mind a teremtőhöz kell rendeljed. Csak erre gondoljál. Ez az egyetlen dolog, amire gondolsz. Így, semmi másra nem gondolsz. Minden, ez felébred bennem, az a teremtőtől jön. Ennyi. Bármi, ami a teremtőtől jön, minden, ami bennem felébred, csak a teremtőtől jön. Oké, tehát ez, amit érzek, de én nem érzem, mit csináljak? Rav, oké, próbáld elképzelni, hogy ez így van. Persze, hogy még nem érzed, próbáld elképzelni mindenre, minden egyes dologra, bármi történik, bármi pont felébred benned, jó vagy rossz, vagy az mind a teremtő, aki benned ül és felébreszti ezeket benned. Ez az, ahogy felfedezed a kapcsolatod a teremtővel. Miért jöttél ide? Ezért jöttél ide, hogy felfedezed a teremtőt, nem? Ez a lényeg. Rav, hát ez próbáld, kezdjél bele, ezért mondom, kezdjél bele, próbáld elkezdeni, próbáld ezt játszani. Minden egyes gondolat után, minden egyes vágy után, bármi történik, ami bennem megjelenik, az a teremtő, aki felébresztenem. A teremtő működik bennem. És ki vagyok én? Én csak az vagyok, ezt érzékelem. Én vagyok az, aki ezt megfigyelem. Én vagyok az, aki visszamutat a teremtőre. És hogyha nem mutatok vissza a teremtőre, akkor nem létezem. Oké, tehát akkor mi az oka mindennek? Rav, először csak csináld, amit mondok neked, és akkor meglátod. Csak azt csináld, amit mondok neked, hogy mutassál a forrásra. Oké, még egy kicsit. Olvasunk még egy kicsit. És a madár megtalálja a házat, érte. A madár megtalálja a házat, és egy kicsiny fészket maga számára, ahol kikelti a kicsinyeit, akik a teremtőt tapadnak. Mi, amit a Dávid király mond, az nagyon egyszerű, ami a madárról szól. Következő pont. Hogy milyen édes a lélek a teremtő felé. Nem az összes lélek a világban, hanem csak a cadikim, az igazaknak a lelkei, akik a teremtő mellett élnek. Az ő lakóhelyük felül és alul van. És a madár ugyancsak talál egy házat, és ezek a cadikimnek a szellemei. Következő pont. És 3 fal van az édenkertben, és mindezen falak között ruhat és a napsat között maguk közveszik az illatokat, és élvezik a cedikémet, akik az édenkedve vannak. Még annak ellenére is, hogy ők nem lettek megengedve, hogy belépjenek, azonban a cedikémnek az élvezete belül azt mondja, hogy a szem sem látott más istent rajtad kívül. Következő pont. És vannak bizonyos napok az évben, a Nisan és a Tisrei hónapjaiban, amikor ezek a ruhat, a szellemek, ezek mennek és barangolnak és meglátogatják a szükséges helyeket, és bár különböző időkben barangolnak ezekben a napokban, meg azokon a helyek, ezek fel vannak jegyezve, és mindegyikük megjelenik ennek az édenkertnek a falán egy madár képében, aki csiripel minden egyes reggel. Következő pont. És ez a csiripelés, ez a teremtő dicsőítése, és ez ima az emberek számára ebben a világban, az emberek hazugsága számára, mivel ezek a napok, ezek mind, amikor Izrael a teremtő parancsolatával van elfoglalva, és akkor ezek a madarak, azok csiripelnek boldogsággal, és az édenkertnek a falai között ott csiripelnek, és dicsőítenek, köszönetet mondanak, és imádkoznak ennek az életnek, ezeknek a világnak az életért. Következő pont. és nincsen semmi kétség, hogy ezek a ruhott szellemek, ezek ott vannak, és a madár mindig ott van a fészkében. Ez a lélek, ez a kedvese lélek, amely a fecskének van nevezve, amely a bínának a fénye, a szabadság, és akkor felemelkedik a rejtett hely fele, amelyben a szem sem látott másik Istent rajtad kívül. Következő pont. Azonban mindez ez az alsó édenkertben van, és a madár talál egy házat magának. Ezek a kedvese szellemei, amelyek akkor meg vannak jutalmazva az, hogy belépjenek és eltávozzanak, miután varangolnak, nem találva helyet, és úgy néznek, mint a madarak, és ezek a madarak találtak egy otthont magunknak. És akkor természetesen mindegyikőnek van egy bizonyos helye belül. Következő pont. És akkor ugyanakkor mindezek a szellemek egy lángoló irigységet érnek el a hupa, a barátjának, a hupának a látványára. És annak a látványa, akik szabadságban vannak és függetlenségben vannak mindentől. A Teremtő megmutatja nekik az egyetlen rejtett palotát, amelyben a szem sem látott másik Istentől tett kívül. És akkor ez a terem van a madár fésznének nevezve, és akkor onnan megkoronázza a messiás királyt a jövőben. És akkor regisztrált avakban a Teremtő eljön, hogy együtt szórakozzon ezekkel a cedekén, mert az igazak, és megmutatja nekik ezt a rejtett termet, amelyben az igazak korábban nem ismertek, és nem fedezték azt föl. Következő pont. És ahol felneveli az ifjait, a madár, azok az oltárok. Ezek a cadikim, az igazak, akik fel vannak díszítve fiakkal, a kedvese fiaival, és ők meg vannak jutalmazva az írott és a szóbeli tórában, a világban az írott és a szóbeli tóra, az a két oltár. És ezek a cadikim, ezek az igazak, ezek fel vannak díszítve a Szent Király előtt, ahogy a fieknek az érdemében a világban megvédi őket, és akkor ők meg vannak koronázva ott. Milyen szellem van ezzel megjutalmazva? Az, aki az ifjait ott neveli föl abban az fészekben, ez az oltárral a kétfajta tóra van. Következő pont. És a madár talál egy házat, ez a Jitro, és a fecske az a fészek saját maga számára. Ezek az ő fiai, akik a tórát tanulják, és abban a kamrában, a Teremtő kamrájában, a drága kövek között is beszélnek a tóráról a szájukkal, és akkor talál egy házat, mert a madár, mivel kezdetben ők végrehajtják a bűnöket, a megállításokat a sivatagban. És a Midian élvezetéből a cédrus a sivatagban. Miután meglátták a Teremtőt a tóra aspirációban, elhozta őket innen, onnan, és elhozta őket a kamrába. És a fecske az egy fészket készít magára, és a madár és az a fecske az egy. És a cipornak a fekete szín. És ez hogyan különbözik a többi királytól? Médián van, akiknek az apja neve meg van említve, az apja neve az nem létezik. Azonban elhagyta a bárványbádást, ezáltal Izrael képes ott hozzá tapadni hozzá, és a fiaizsük az egész világ, az hangosan kijelentetett és üldözte őt. Következő Balák volt az egyik utódja a Jitrónak, és eltávozott az apja útjától, ahogy a Moab és a Midian idősei összegyűltek a bálványokat imádva, és megmaradt a testvéri viszonyban velük, és akkor meglátta, hogy a fiai hozzátapadtak az istenséghez, és utána elvált azoktól. Azonnal jöttek és felállították királyt maguk felé, ahogy az írva van, Balak Cipor fia, az a Moab királya volt. Abban az időben egy király volt, amely nem így volt korábban. És azt mondja, hogy a Cipornak a fia, Cipor az a madár, amely Jitróra mutat, amely Cipornak madárnak a neveze, ez jelzi, hogy nem helyes számára, hogy ilyenné válja, mivel ő a Jitró utódjaihoz tartozott, amely Cipornak madárnak a neveze. És a Balak meglátta ezt, hogy neki nem szabad azt mondani, hogy ő meghallotta. Azonban én megláttam, és tudtam a saját szemeimmel, hogy ő nem zuhannat Izrael kezé közé, de Izrael először bezuhan majd az ő kezébe, és akkor ő majd bezuhan Izrael kezébe. Ennél fogva az lett mondva, hogy Balak a Cipor fia meglátott mindent, amit Izrael megcselekedett. Kérdés. Oké, ennyi, mindenki lenyugodott, mindenki megnyugodott. Oké, ha nincsen kérdés, na, oké, te kérdezi, Rahamim, kérdezi valamit. Oké, mindig van valamit, tudsz kérdezni. Rav, itt a madárról, a ciporról beszél, aki talált egy házat, vagy egy fészket, Tehát az edények összeépítésével kapcsolatban. Rav, én nem tudok semmit, kérdezél arról, ami írva van. Ne mesél nekünk valami, te minden vélem madárról, meg építésről kérdezi, kérdezi valamit. Oké, tehát akkor hithű döntést hoz a kapcsolatot, akkor van valami esély, hogy kudarcot hol a változás, mert vagy támogatják őt felülről, mivel nem akarok szó. Rav, neked fel kell emelkedned a mennyekbe, és kérdezd meg, ott mondja, én ezt nem tudom. Oké, tehát nyilvánvaló, hogy a teremtő az kapcsolatba került velem, hogy korrigáljam, tehát, hogy akkor megvan a bocsánat, vagy mindegyikben. Kicsoda? A teremtő? Én nem tudom neked megmondani. Úgy hallottam, hogy a teremtő csinál mindent, mondja Rav. Hogy ő megcselekedett, cselekszik, és meg fog cselekedni mindent. Hogyha a partneré válsz, akkor mit tudom, hogy ő csinál, az nyilván a teremtő csinál mindent. Oké, miért van az, hogy ami nem viszonyul a korrekcióhoz, a publikum korrekcióhoz, az... Rav, én úgy hallottam, hogy a teremtő csinált, akkor mit akarsz tőlem? Tehát létezik egy gyűlölet barátok fel, akik kísérnek minket a végső napokig? Rav, én nem tudom, mit jelent ez, amit mondasz, nem értem. Valami, amit nem értél el, miért kérdezel arra, amit nem értél el? Mi csak arról beszélünk, ami a kezünkben van, amit már elértünk, arról tudunk csak beszélni, ennyi. Ami a fölött van, arról ne kérdezz, hogy mi lesz majd a végső korrekcióval, csak összezavarod magadat ezzel, hogy Anda, te egy illúzióban élsz, valami illúzióban élsz. Miért beszélünk, hogy olyan dolgokról, amiket még azt sem tudod, hogy micsoda, miért beszélünk illúziókról? Oké. Ez érzések, ez nem csak üressége. Oké, akkor mit ezek a dolgok, amiket mondja? Magyarázz el nekem a te érzésed alapján. Mi ez? Oké, majd jövök hozzád, és sem, hogy ez. Oké. Már csak ez hiányzik nekem. Nem. Ezek olyan dolgok, amiket még nem energizünk. Az emberek sétálnak az utcán, mondanak neked olyan fantáziákat, olyan gyönyörű dolgokat tudnak neked mondani. Tehát ne hozzad nekünk ide ezt a fajta módszert. A bírának nincs más, csak ott, amit szemeivel lát. Amit a kézzel fakadon érzünk. Te beszélsz ezekről a magasztos mondatokról, a Rav Kapciáról, a végső zivugról, olyan dolgok, amivel nem rendelkezünk, mindezekből a kérdésekből, ez a négy kérdésből egyiknek sem volt semmi valóság alapja, hogy kérdezzél a mi életünkről, mi most közöttünk történik. Ezért nem akarom, hogy kérdezzél, és én sajnálom, mivel te mérges vagy, aztán rám. No, ez az, amit te mondasz. De majd meglátod, hogy ez nem így van. Oké, még valaki más. Hogyha a cadiknek, az igaznak a munkája az, hogy mindent a teremtőhöz rendeljen, akkor miért van ez, hogy a teremtőhöz csak a kapcsolatban jelenik meg, a barátok közötti kapcsolatban? Rav, sehogy máshogy nem jelent meg, ez a természet törvény, és sehol máshogy nem, nincsen edény, akkor nincs edény. Tehát akkor a cadék, az igaz, ami mindent a teremtőhöz rendel, akkor ez nem felfedezés, felkészülés, vagy mi ez? Rav, minden egyes személy közülünk, aki összekapcsolódik a többiekkel, egy bizonyos erővel, amit úgy nevezünk, hogy a Sea megfelelő mérték, vagy a Tízfira, vagy a Havaja, és akkor ő meg van jutalmazva a teremtő felfedésével, aki megfelelő módon összekapcsolódik a többiekkel. Nefes, Ruach, Jehida, Hany. Oké, mit kérdezel? Oké, a kérdés az, hogyha a munka kapcsolat, vagy az, hogy mindent a teremtőhöz rendeljünk. Ez vagy az? Rav, ez egy és ugyanaz, mondja, vagy egy és ugyanaz. Hogyan rendelhetsz valamit a teremtőhöz, hogyha nincsen kapcsolat? Oké, tehát akkor van valami probléma, mert eltöltem a kezemet, akkor azt mondom, hogy Istennek hála, ezt én hallottam a nagymamámtól, ezerszer, mondja, és összekapcsolódott a teremtővel, szerinted? Na, mi? Oké. Tehát akkor mit jelent az, hogy mindent a teremtőz rendeljek? Rav, az edényen keresztül, az edény az a közöttünk levő kapcsolat, mert egyébként nem vagy a teremtővel kapcsolatban, akkor nem kapcsolódsz hozzá. Te azt mondod, hogy az a teremtető hozzám, oké, ez így van, valami a teremtőre, mondhatod ezt. És akkor helyez le, hogy tízes nélkül, bármi nélkül. De hogyha te valóban magadat össze akarod kapcsolni a teremtővel, akkor semmilyen más módod nincsen, csak a tízesen keresztül. Oké, tehát akkor a tízes az a hely, ahol én reagálok a teremtőhöz, a felett, hogy én azt mondom, hogy oké, minden a teremtőtől jön, tehát akkor így reagálok. Igen, ez minden teremtőtől jön, ez nyilvánvaló, minden teremtőtől jön, de hogy a teremtőtől jön, nyilvánvaló. De hogyha azt mondjátok, hogy ez mind a teremtőtől jön, de hogy valóban reagálja, hogy fordulja a teremtőhöz, azt nem vagy képes, csak is a tízesen keresztül, csak is a megfelelő kereten, a hálózaton keresztül. Amnon. Oké, egy kérdés a vége előtt. Írva van, hogy a helyes, tehát ezt nem értettem, Rav, tehát, hogy te érezed a beteljesülést, érezed az imának a válaszát, tehát, hogy emelsz egy imát, és akkor kapsz valami választ az imára. Két rész van a Zoárban, majd megtanuljuk hamarosan az imáról és a válaszról, oké? Hogyha te mant emelsz, akkor bizonyosan te megkapom a madot felülről, mivel a rendszer az így van felépítve. Ilyen módon van felépítve, hogy a rendszer állandóan reagál, és semmilyen döntésre nincs szükség felülről. A rendszer automatikusan reagál. Ennyi, akkor hinematov. Jelen még egy kérdés. Jarganat Asztanából kérdezi, hogy ma tanultuk a TASZT Rabassal, az nagyon nagy benyomást adott, mivel a Rabassal való tanulás az élőnek tűnik, tehát megpróbáljuk a Zohárt ugyancsak a Rabassal tanulni. Szinte semmi Zohár nincs Rabassal, mivel a Zohárt azt mi csak olvastuk, a Rabass nem beszélte. Az emberek leültek, és mi csak olvastunk. 15 ember, aki leült, és akkor esténként 15 ember leült esténként, és mindenki egy részt olvasott, és a Rabass csak közöttük volt, olvasott, de nem beszélt, nem volt magyarázat. Csak olvastunk, mint barátok egymás között. Nem volt tanár vagy tanítvány. Barátok leültek, és olvasták a Zohárt. A Rabass is olvasott, mint hogyha az egyik lett volna barátoknak. Ezért van az, hogy nincsen Zohár Rabastól. Ő nem magyarázta a Zohárt, nem volt olyan Zohár lecke, mint nekünk. Ezért van az, hogy nincsen rögzítés Zohár leckékről Rabassal. Nekem nincsen felvétel. Nem volt ok, hogy rögzítsük a Zohár leckéket, mert nem volt mit felvenni, csak olvasás volt. Még akkor jól lett volna még azt is felvenni, de most ugye nem maradt meg. Tehát, ha jól értem rá, azt mondja, hogy egy utólag sajnálom, hogy nem vettem föl, de először tanuljuk a teszt, a tisztra tanulmányát, amit Rabass tanít, megmagyarázat, van abból elég felvétel, több mint 1000 felvételünk van, megérted? Ez épp elég. Öt évre rögzítésünk, és akkor majd meglátjuk. Oké? És hinematov. Hinematov manáim, sevetakim gamiáhat. Hinematov, sevetakim gamiáhat. Hine mato shevetachim gam yachad. Hine mato manayim shevetachim gam yachad. Hine mato manayim shevetachim gam yachad. Hine mato shevetachim gam yachad. Hine mato shevetachi gam yachad.
No, lekulaim laila tov. Be Moskva ne.
Mindenkinek jó éjszakát. Moszkvában látom, hogy ott már fáznak, már kezdenek öltözni, kezd hűvös lenni. Mi felmelegítünk titeket, szívünk mélyéről